Fotóink. Elhangzott műsorunkban Horváth Károly, művész nevén Charlie, Liszt Ferenc díjas magyar énekes, könnyű zenész dalaiból hallottak válogatást. További tartalmas rádiózást kívánunk Turi Sarolta zenei szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A gazdasági kabinet jelenleg 4 programot tárgyal, amelyek legfőbb célja a családok és a munkahelyek támogatása, illetve az adócsökkentés, közölt a nemzetgazdasági miniszter. Minden erőnkkel dolgozunk a gazdaság felpörgetésén, hétfőn is ülésezett a gazdasági kabinet, írt a közösségi oldalán Nagymárton. Első helyre sorolta az otthonteremtést, szeptember 1-én elindul az otthonstart program, január 1-től pedig minden állami alkalmazott évi 1 millió forintot kap lakáshitelének törlesztésére. Az adócsökkentésről azt írta, végrehajtjuk Európa legnagyobb adócsökkentését, így fokozatosan adómentessé válnak az édesanyák, és megduplázzuk a családi adókedvezményt. A harmadik programban egy 10 000 milliárdos országépítési terv szerepel, amely szerint 2035-ig újjáépítjük Magyarország infrastruktúráját, ideértve az egészségügyi, a kulturális és oktatási, a közlekedési, valamint a vízügyi fejlesztéseket, taglalta Nagymárton. Határozatképtelen volt a rendkívüli ülésnap az országgyűlésben. Annak összehívásához az országgyűlési képviselők 1/5-ének aláírására van szükség. A Jobbik által beterjesztett kezdeményezést minden ellenzéki frakcióból ellátták kézjegyükkel, így összegyűlt az elegendő számú aláírás. Az ülése 4 napi rendi ponttal készültek, a Jobbik kezdeményezésére vitáztak volna a deviza alapú szerződések felülvizsgálatáról és a károsultak megsegítéséről. A DK az iskolakezdési támogatás kiterjesztéséről tárgyalt volna a magyarországi családok részére. A Mi Hazánk Dúró Dúrával napirendre emelte a gyermekek digitális védelmét. A Párbeszéd frakciójából Jámbor András az igazságos végrehajtási rendszer és az ehhez kapcsolódó adósokat segítő átfogó reformkoncepció megalkotására tett javaslatot. A Fidesz frakció már csütörtökön közölte, hogy a kormánypártok nem vesznek részt a rendkívüli ülésen, ennek megfelelően üresek maradtak az ellenzékkel szembeni padsorok, az ülés ezzel határozatképtelen volt. Ukrajna addig folytatja a támadásokat a Barátság-kőolajvezeték ellen, amíg Oroszország bele nem egyezik a tűzszünetbe, közölt az ukrán elnök az ukrán függetlenség napján tegnap a Majdan téren felvett videóban. Volodymyr Zelenszkij kijelentette azt is, országa nem köt elvtelen kompromisszumokat a béke érdekében, valamint méltányos és átfogó békeszerződést akar biztonsági garanciákkal. Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország esetében ezt, ahogy ugyanezt várjuk el a többiektől is, húzta Lászi Jártó Péter. A kormány a gazdasági semlegességi stratégiája keretében mindent megtesz annak érdekében, hogy megóvja a magyar gazdaságot az elfuserált döntések okozta európai veszőfutás következményeitől, közölte a közösségi és külügyminiszter. Szijjártó Péter aláhúzta, az utóbbi évtized nemzetközi konfliktusai és válságai mind egy irányba mutatnak, a világ újbóli blokkosodása felé, ami szöges ellentétben áll a Magyarország érdekeivel. A tárcvezető Budapesten az EFCA Financial Summit Forum 2025 megnyitóján beszélt. Bővülnek a digitális állampolgárság alkalmazás szolgáltatásai, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitai Zsolt elmondta, a DAP QR kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű és távközlési szolgáltatók felületére is be lehet lépni. Az otthonstart programmal a lakosság támogatása mellett az ingatlanfejlesztők és az építőipar is eredményesebb lehet, hangsúlyozta Szalai Piroska tegnap a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. A miniszterelnöki főtanácsadó emlékeztetett, a korábbi programokhoz képest az otthonstartban vannak olyan gátak, amelyek fékezni tudják az ingatlanok további áremelkedését. Az év legnagyobb karbantartási beruházásának nevezte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán a keleti pályaudvar ma elkezdődött 4 hétig tartó felújítását, amely számos változást igényel a közlekedésben. Szerint ez a munka a jövőbe tett befektetés egy gyorsabb, megbízhatóbb és biztonságosabb vasúti közlekedésért. Arra kérte az utazókat, ne megszokás alapján közlekedjenek, és indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a változásokról. Nem zárt be a Balaton a nyári szezon végével, augusztus 20-a után még mindig sok a vendég és rengeteg a program, írta a Balatoni Turizmus Szövetség. Jelezték, a következő hetekben még nagyon is élvezhetők a nyári szolgáltatások, sőt az időjárás függvényében a későbbi őszi hónapok sem vesznek el. Végül az időjárásról, holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 7-8, napközben aztán 27-28 fok körül alakul, nagy lesz tehát a napi hőingás. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Kalazanci Szent József rendalapító, áldozó pap. Spanyolországban született, Peralta de la Salle-ban 1556-ban, Rómában halt meg 1648. augusztus 25-én. 92 évet élt. Kalazanci Szent József egy jómódú észak-spanyolországi családból származott. Már gyermekkorában kis szentnek becézték. 1583-ban pappá szentelték. Néhány évig az urgeli egyházmegyében volt káplán, majd a püspök helynöke lett és a püspök mellett dolgozott. Felfelé ívelő pályáját azonban nem szerette. Úgy érezte, hogy Isten őt másra hívta. Ezért 1592-ben lemondott állásáról. Az otthonról örökölt vagyont szétosztotta a szegények között, és elköltözött Rómába. 5 évig egyik egyetemista társánál lakott. Naponta még napfelkelte előtt végigjárta Róma 7 főtemplomát. Ahol csak tudott, segített a szegényeken, betegeken. A nagy pestis járvány idején Lelli Szent Kamillal nem kimérve magukat, ápolták a betegeket. Nem csoda, ha hamarosan felfigyeltek rá. Nem tudott beletörődni a római utcákon csavargó gyermekek sorsába. Senki sem törődött velük. A drága iskoláztatást miatt analfabéták voltak. Akkor határozta el, hogy ezeknek a gyermekeknek ingyen iskolát fog alapítani. Kezdetben anyagilag senki sem támogatta. A Szent Dorottya templom plébános azonban rendelkezésére bocsátott 2 termet, és megígérte, hogy a tanításba is besegít. Később csatlakozott hozzá még 2 pap, így már 4 voltak, és 1597. novemberében megnyílt az általa alapított Szegény Gyermekek Ingyenes Iskolája, vagy más néven a Szkóla Pia, piarista iskola. Pár hét múlva mintegy 100 gyermek szorongott a 2 teremben, számuk pedig napról napra egyre nőtt. Hamarosan több papot kellett kérnie a tanításra. 2 év múlva egy egész ház is szűknek bizonyult. Akkor ő is odaköltözött, és az irányítása alatt lévő atyákkal közösségi életet kezdtek élni. Így alakult meg a kegyes iskolarend, az Ordo Scholarum Piarum, vagy más néven a piaristák rendje. József lett az első általános rendfőnök. A közösséget 1621-ben 15. Gergely pápa ünnepélyes fogadalmas szerzetes rendé nyilvánította. A kegyes tanítórend apostoli célkitűzése a fiatalság oktatása és nevelése. Eszköz volt erre, elsősorban az iskola, továbbá minden más az ifjúság nevelésére irányuló tevékenység. József rendje számtalan nehézség közepette növekedett, de a külső értetlenség, gáncsoskodás, valamint a belső megosztottság megkeserítette a szent alapító életét. 1643-ban az inkvizíció letette elöljárói tisztségéről, 3 év múlva pedig 11. Ince pápa egyszerű fogadalmas közösséggé fokozta le a rendet. Úgy kellett meghalnia, hogy bizonytalannak látszott rendje jövője, de mindezek sem tudták megzavarni a szent belső lelki békéjét. Halála előtt megjövendőlte, hogy a rendjére fényes jövő vár. 1648. augusztus 25-én halt meg a Szent Pantaleon templom mellett fekvő rendházban. 1727-ben avatták szentté. 12. Pius pápa a keresztény népiskolák védőszentjévé avatta. Kiváló iskoláik voltak és vannak Magyarországon. Imádkozzunk azért, hogy a piarista rend be tudja tölteni nagy és szent feladatát korunkban is, a 3. évezredben is Magyarországon, hazánkban, oktatva, nevelve a magyar ifjúságot. Megemlítem, hogy Sík Sándor költő is piarista szerzetes volt, s ma is kiváló szerzetesek végzik az oktató-nevelő munkát. Isten áldása legyen rajtuk! Mit kérünk Kalazanci Szent József emléknapján? Istenünk, te Kalazanci Szent József áldozópapot oly nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, álhatatosan kövessük az igazság szolgálatában. Erre segítsen mindannyiunkat, nevelőket, szülőket, papokat, mindenkit, Kalazanci Szent József közben járása.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkban a Jézus Krisztus melletti tanúságtételről hallanak Szabó József atyától, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosától. Műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
Jézus mondja, aki megvall engem az emberek előtt, azt az emberfia is megvallja majd Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt ő is megtagadja majd Isten angyalai előtt. Eddig az idézet, És a kérdés, amit fontos, hogy feltegyünk önmagunknak, hogy számomra mennyire fontos az evangélium. Mindenképpen először önmagam számára, mennyire akarok Jézus Krisztus parancsai szerint élni. A másik pedig, hogy mennyire szeretném, hogyha ezt mások is megismernék, mások is megtudnák, hogy az Isten milyen jó, vagyis, hogy mennyire merem mások előtt megélni az evangéliumhoz való hűségemet, meg az Isten iránti szeretetemet. Általánosságban beszélek erről, de azt hiszem, hogy sok ember szégyelli a hitét megvallani. És legfőképpen azért, mert mindenki tudja, hogy van gyengesége. Nekem is van gyengeségem, ha beszélek Jézusról, az evangéliumról, könnyen mondják, hogy te beszélsz. És egyből felsorolnak akár több bűnt is az életemből, meg gyengeséget, és utána el akarnak hallgattatni. Vagy azt mondják, hogy nekünk ne prédikálj, nincs arra szükség, mi azt csinálunk, amit akarunk. Meg hagyjál minket különben is békén. Vagy attól félünk, hogy bolondnak néznek. És ettől azért mindannyian félünk, mert szeretnénk, hogyha mások elfogadnának minket, és hogy szeretnének. Azonban az alapvető kérdés, hogy számomra az evangélium mennyire fontos. Mennyire akarok én az evangélium szerint élni, az Istennel való kapcsolat miatt, és persze, ami a fő cél, hogy az üdvösségem érdekében, és amikor tanúságot teszek, akkor már mások üdvössége van a középpontban, hogy azért is akarok Jézusról beszélni, mások előtt megélni az evangéliumot, hogy ők is megismerjék őt, megtérjenek, és eljussanak az üdvösségre. Ez a legfőbb cél, és amikor a szeretet parancsáról beszélünk, nagyon sok minden beletartozik, de a legnagyobb szeretet mindig az, hogy másoknak az üdvösséget akarni. És hogy mennyire szégyellem az evangéliumot, mennyire szégyellem magamat, mint vallásos embert, vagy mennyire vagyok megfogható, mennyire félek másoktól, hogy ha beszélek a hitemről, akkor rám mondanak minden rosszat, vagy lejáratnak, vagy legyintenek rám. Ezektől mindannyian félünk. De a felolvasott evangélium részben Jézus azt mondja, aki megvall engem az emberek előtt, vagyis itt a referenciapont maga Jézus Krisztus, hogy előtte vallom meg azt, hogy én hiszek benne, hogy hiszek az ő szeretetében, az ő evangéliumában, az üdvösségben, magában az örömhírben, az Isten országában. Jézus mondja, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt majd az emberfia is megvallja, mind az atya előtt, mind pedig az angyalok előtt. És itt maga a pont Jézus Krisztus. És amikor tanúságot teszek, vagy ott van bennem a szégyenérzet, akkor egy alapvető döntést kell hoznom magamban, kinek akarok megfelelni, vagy kitől akarok félni. Talán egy furcsa a kérdés, kinek akarok megfelelni, az embereknek, hogy nehogy valami rosszat mondjanak rám, inkább ezért csendbe leszek, meg nem szólok semmit, vagy inkább nem is imádkozok mások előtt, vagy nem beszélek akár a Szent Jónásról vagy a Szent Miséről, az embereknek akarok megfelelni, vagy magának, az Istennek, és persze, amikor az Istenről beszélünk, akkor, hogy kifejezni a hitemet, és az üdvösség melletti választásomat és döntésemet, hogy csak az Isten üdvözíthet, ezért akarom élni az evangéliumot, és ezért akarok bízni benne, és ezért fontos a szentség, az imádság, minden, ami az evangéliumhoz tartozik. Ha az embereknek, akkor mindenképpen valamilyen szinten Jézus letagadom magamban. Ha Jézusnak akarok megfelelni, akkor pedig felerősítem mindazt, ami tőle van, és megvallom az embereknek. Ez az alapvető kérdés, de a kérdés mögött ott áll, hogy én mennyire hiszek Jézusban, számomra mennyire fontos a vele való kapcsolat és az üdvösség. A következő lépés meg, hogy kit nézek, az embereket, ha nekik akarok megfelelni, akkor Jézus úgy elhalványul. Ha Jézusnak akarok megfelelni az ő parancsainak, akkor pedig az emberek halványulnak olyan szempontból, hogy nem arra adok, hogy ők mit kérnek tőlem, mit várnak tőlem, vagy mi van bennük, nem is találgatom, hanem Jézusról akarok nekik beszélni, és tanúságot tenni róluk. A tanítványok is kérik Jézus, hogy növeld bennünk a hitet. És hát persze mindenki tud növekedni a hitben, de hát mit is jelent az, hogyan növekedjek én a hitben? Mindenképpen az imádság által, legfőképpen az evangélium tettekre váltása által, de például a hitben való növekedés nagyban segíti maga a tanúságtétel is. Ezért például, amikor vannak ilyen kisközösségek, lelkiségi mozgalmak, és hogy elhatározzák, hogy tanúságot akarunk tenni Jézusról. És ebben mindig benne van, hogy emberek megszólnak, bolondnak néznek, a hátam mögött kibeszélnek, vagyis, hogy merek kockáztatni, hogy lejárassam saját magamat, azáltal, mivel egyfajta támadásnak is ki vagyok téve, egyfajta gúnynak, ezért egyre fontosabb lesz számomra az, hogy Jézusról beszéljek. Vagyis a tanúságtétel, a misszió, az evangelizálás, az mindig visszahat, nem csak, hogy mások megtérnek, vagy nem térnek meg, vagy ki tudja, mikor térnek meg, hanem engem is erősít a hitemben és az elkötelezettségemben. Tehát a tanúságtételnek van egy ilyen gyümölcse is, hogy az én hitemet erősíti. És amikor erről ki merek állni, merek beszélni a hitemről, akkor sok minden megmozdul. Például olyan dolgok is, hogy amikor beszélek Jézusról, akkor először emberek csodálkoznak. De én is megtapasztaltam már azt, hogy utána odajönnek, persze csak úgy négy szem közt hozzám, és azt mondják, hogy én is hiszek Jézusban, a többiek nem tudják. És hogy én is járok templomban, meg voltam első áldozó, meg minisztráltam, ki mit mond, mások előtt ezt nem meri elmondani, de végre, mivel valaki felmerte vállalni a hitét, akkor oda mer jönni hozzám, és ő is elmondja, igaz, még csak titokban, de már valakinek el tudja mondani, és fel tudja vállalni. És amikor megvallom a hitemet, akkor sokszor más embereknek is úgymond mutatom a zöld táblát, hogy ti is nyugodtan gyertek elő a rejtek helyről, és ti is beszéljetek Jézusról. Ne féljünk már azoktól, akik Jézust tagadják, vagy nem szeretik, vagy ki tudja, hol tartanak, hanem merjünk már tanúságot tenni. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen erőszakkal, vagy ilyen nagyon agresszíven beszélünk Jézusról, hanem egyszerűen csak megvalljuk. Például ilyen formában is, amikor mondják, hogy te is milyen gyenge vagy, milyen gyengeségeid vannak, akkor azt mondom, hogy valóban vannak, sőt több, mint amiről te tudsz, ezért rendszeresen elmegyek szentgyónást végezni, mert hiszem, hogy az Isten megbocsát, és azt is érzem, hogy hónapról hónapra, hogy elvégzem a szentgyónást, hogy egyre úgymond szentebbé válok, egyre kevesebb bűnöm van, vagy mindent megteszek az Isten segítségével, hogy ne kövessek el bűnt. De ha más nem is tudok tenni, legalább a bűnre azt mondom, hogy bűn, és nem akarom megmagyarázni, hogy az valamilyen erény, vagy valamilyen jó. Vagyis van bűntudatom, tudom, hogy mi a bűn, törekszem azt letenni, és törekszem a jónak az elérésére, és az evangélium szerinti élésre. Itt abszolút a gyengeségemről van szó, de azt kimondom, hogy én mire törekszem, meg hogy Jézus megbocsát, habár úgy tűnik, hogy magamat lejáratom, mert bűnösnek mondom, de Jézus Krisztus dicsőül meg, mert ő a megváltó, és ő, aki eltörli a bűnöket. És amikor a gyengeségemről beszélek, vagy a szentgyónásról, például tanúságot teszek Jézusról, hogy azért jött, hogy megszabadítson minket a bűneinktől. Nagyon sok formája van ennek a tanúságtételnek, amikor valakinek szólok, hogy ne beszéljen csúnyán, áldást mondok, amikor merek keresztet vetni, étkezés előtt után imádkozni, és látják azt, hogy keresztet vetek, merem megélni az evangéliumot, amikor nem lejáratok embereket, meg köpködök mindenkiről minden rosszat, hanem tudok jót is mondani, tudom az Isten szemével nézni, és ezt ki is fejezni mások felé. Rengeteg formája van annak, hogy tanúságot tegyek. Igazából itt külön nem is egyfajta prédikációról, vagy ilyen missziós munkáról van szó, hanem sokszor láthatóan és hallhatóan megélem azt, amiben hiszek, akiben hiszek, és a vele való kapcsolatomat azt mások elé élem. Ez a Jézus Krisztusnak a megvallása, ami által Jézus megdicsül, az én hitem növekszik, és itt a földön talán sosem tudjuk meg, hogy hány és hány ember fog megtérni, ha más nem a halálos ágyán, azért, mert én bertem Jézusról beszélni, és a szavaimon, a tetteimen keresztül a Szentlélek hatékonyan működik.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Jézus Krisztus melletti tanúságtételről Szabó József atyát, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosát hallották. Műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése volt, melyet Grunda János szerkesztett.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Szent Mónika, Szent Ágoston és 14. Leó pápa életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival Vámosné Jacsó Rita hitoktató. Műsorunk a 2025. május 12-i adásunk ismétlése.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Képzeljük el, hogy van egy édesanya, aki évekig, sőt évtizedekig imádkozik a gyermekéért. Minden nap könyörög Istenhez, hogy fia a jó útra térjen, hogy megtalálja az igazságot, hogy békére találjon a szívében. Ez az édesanya Szent Mónika. Őről fogunk beszélni most a hittanóránkon. És a fiáról, akit úgy hívnak, hogy Szent Ágoston. Az egyház egyik legnagyobb gondolkodójáról. Ebben a műsorban az ő életükről, kapcsolatukról és a hit erejéről mesélünk. Aztán beszélünk még a nemrég megválasztott új pápáról, 14. Leó pápáról. Akkor kezdjük is el, kedves gyerekek, Szent Mónikával a hittanóránkat. Ki volt ez a Szent Mónika, Tamás?
Az imádkozó anya példája.
Igen. Mit tudunk az ő életéről?
Krisztus után, nem tudjuk pontosan, 322-ben vagy 331 körül született Tagaste városában, a mai Algéria területén, Észak-Afrikában. Keresztény családból származott, ahol már kislányként elsajátította a hit alapjait, az imádságot, a szegények segítését, a böjtöt, a rendszeres templomba járást.
Katolikus családból származott, és szeretett nagyon templomba járni, imádkozni. Aztán felnőtt lett, és férhez ment.
Szent Mónika fiatalon férhez ment egy pogány férfihoz, Patriciushoz, aki Tagaste városi tanácsosa volt. Patricius hirtelen haragó, türelmetlen, sokszor hűtlen férfi volt, és édesanyjával együtt sokszor gúnyt űzött Mónika hitéből. Mónika mégsem válaszolt vissza gyűlölettel vagy panaszkodással. Ehelyett álhatatos türelemmel, kedvességgel és hitével igyekezett békét vinni a családjába. Végül élete végén Patricius is megkeresztelkedett, mégpedig felesége hitének hatására. Három gyermeket szült, közülük Ágoston volt a legidősebb, és rajta keresztül vált ismertebbé. A másik két gyermekéről kevesebb információ maradt fent, de ismert, hogy egyik fia, Navigius, is vallásos életet élt, és egyik lánya apáca lett.
Tehát nem volt könnyű élete Mónikának, mert a férje nem volt egy jó ember, inkább azt mondjuk, hogy indulatos ember volt, és Mónika pedig kitartóan imádkozott ő érte, hogy a gyűlölködés és a panaszkodás helyett inkább a szeretettel próbálta őt lecsendesíteni, vagy a kedvességgel, vagy hitével próbálta őt megváltoztatni. Patricius megkeresztelkedett élete végén, és megváltozott. A három gyermeke közül Ágoston, aki miatt vált ismerté, mert hogy mit csinált mindig Ágostonért, mit tanultunk az iskolában is. Ákos.
14 évig imádkozott Ágostonért, hogy térjen meg.
Igen, pontosan. Ágoston kicsapongó életet élt, és nem foglalkozott a vallásosságával, nem foglalkozott a hittel, Istenben nem hitt. Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, tehát jó tanuló volt, de fiatalon elvetette a keresztény hitet. Már 17 évesen elköltözött Kartágóba tanulni. Élete egyáltalán nem tükrözte az anyai neveltetést. Mónika sokat szenvedett emiatt. Mélyen szenvedett fia erkölcsi és vallási útvesztései miatt. De soha nem adta fel a reményt. Egyszer aztán elment egy paphoz, és a paptól is kérte az ő segítségét. Szent Ágoston később így írt az édesanyjáról. Anyám minden nap sírt, mikor imádkozott érted. Uram, hogy vezess vissza engem hozzád. Ákos, légy szíves, mondd el még, hogy mit tudunk Mónikáról.
Mónika éveken át imádkozott, és böjtölt Ágoston megtéréséért. Követte fiát Afrikába, Rómába, majd Milánóba, hogy ne veszítse szem elől. Találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki azt mondta róla. Lehetetlen, hogy egy ilyen anya fia elvesszen. Ez a mondat máig az egyik legismertebb idézet a keresztény anyaság kapcsán, és gyakran idézik olyan szülők számára, akik küzdenek gyermekük lelki életéért.
Nem csak akkor, Mónika idejében, hanem most is vannak olyan gyerekek, akiért az édesanyjuk sokat imádkozik, hogy megváltozzon, mert ő nem így szeretné, nem így nevelte. Ágoston ezután nem sokkal később megtért. Ágoston megtérése és Mónika halála. Mit tudunk erről?
Mónika élete legnagyobb öröme volt, amikor Ágoston végül megkeresztelkedett 387 húsvétján Milánóban. Ezután úgy érezte, élete beteljesedett. Rómából hazafelé tartva, Ostiában, a tengerparti városban halt meg, nem sokkal fia megtérése után. Halála előtt így szólt fiához. Fiam, már nem kívánok semmit ezen a világon. Miért is éljek még? Csak azt akartam, hogy Istenben lássalak téged hívő keresztényként. Ágoston mélyen megrendült anyja halálakor, és emlékét örökre szívében hordozta.
Tehát Ágoston is elgondolkozott ezeken a szavakon, és Mónika is megnyugodott, és úgy távozott el az élők sorából, és halála előtt megnyugodott, hogy a fia a hívő keresztények közé tartozott. Mit tudunk, hogy Szent Mónika kiknek a védőszentje? Tamás.
Az anyáknak a védőszentje.
Így van. Ezért is ünnepeljük az édesanyák napján az ő nevenapját. Most éppen pont vasárnapra esett, május 4-e, Szent Mónikának a napja. Kérlek szépen, mondd el, hogy mit tudunk még róla.
Szent Mónikát a keresztény hagyományos példás anyaként tartja számon. A keresztény anyák különösen a nehéz sorsú imádkozó anyák védőszentje. Ünnepnapja augusztus 27-e. Síremléke Rómában a Szent Ágoston templomban található, ahová évszázadok óta zarándokolnak az édesanyák imáért, vigaszért és reményért. Sok katolikus iskolát, templomot és egyes városokat is elneveztek róla. Például Szente Mónika városa az Egyesült Államokban.
Ti például ismertek-e olyan embert, aki sokat imádkozik másokért? Vagy mit gondolsz, milyen ereje lehet az ilyen imáknak, amikor valaki sokat imádkozik másokért? Tomi.
Például a pápa.
Igen, nagyon jó. A pápa az egész világért imádkozik, és mi is ő érte szoktunk imádkozni. Most pont aktuális is, mert most választották meg a napokban az új pápát. Mit jelent szerinted, hogyha valaki nem adja fel, hanem kitart egy célért, akár évekig is? Ugye mondtad, Ákos, hogy 14 évig imádkozott Mónika a fiáért. Szerintetek mit jelent ez, Ákos?
Nagyon erős hitet.
Így van, és kitartást, és nem fárad bele ebbe az imádságába. Térjünk át Szent Ágoston életére. Ákos.
354-ben született az észak-afrikai Tegasztéban pogány apától, Patricius, és keresztény anyától, Szent Mónika. Nagy értelmi képességei már kisgyermekként megmutatkoztak. Hamar kitűnt ékes szólásával és tanulási vágyával. Keresztény nevelést kapott anyjától, de ifjúkorában inkább az élvezetek, mint a hit vonzották.
Mit jelentette szerintetek? Mit csinált Ákos?
Nem hitt Istenben, és nem járt templomban, hanem inkább szórakozni ment. Kartágóban tanult retorikát, a szónoklás művészetét, majd Rómában és Milánóban is tanított.
Igen.
Már fiatal a nagy hírnévnek örvendett, mint kiváló szónok és tanár, sok tanítványa és követője volt. Ugyanakkor erkölcsileg kicsappongó életet élt. Kereste az igazságot, de nem találta meg a kereszténységben. Manikeusz lett, amely a jó és rossz örök harcát tanította, s így próbált választ találni a gonosz problémájára.
Tehát nem a keresztény vallást tanította, hanem a manikeizmust. Aztán mi történt?
Ágoston sosem volt nyugodt lelkileg. Folyamatosan küzdött saját vágyaival, bűneivel és igazság utáni vágyával. Milánóban találkozott Szent Abrus püspökkel, aki nagy hatása volt rá nem csak szónoki képességeit, hanem hite és értelme miatt is. A Szentírás addig elutasított világa kezdett megelevenedni, számára különösen Pál apostol levelei érintették meg.
Igen, tanultunk mi is Pál apostolról, Pál apostol leveleiről is. És azokat elkezdte tanulmányozni, olvasta, és megérintették őt, és ezek után tért meg. Egy napon Milánó egyik kertjében sírt, mert úgy érezte, képtelen lesz lemondani a bűnös életéről. Vágyott Istenre, de nem tudott elszakadni a világi életétől. Ekkor meghallott egy gyermekhangot, amely ezt ismételte. Tolle lege, vedd és olvasd. Felnyitotta a közelben lévő fekvő Bibliát, és Pál apostol leveleiből kezdett olvasni. Itt a római levélnél nyitotta ki a 13. fejezet, 13. sorától a 14. sorig, amely így szól. Ne éljünk topzódásban és részegeskedésben, paráznaságban és kicsapongásban. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ezt olvasta a Bibliából, és ez a pillanat volt a megtérésének a fordulópontja. Egy belső áttörés, ami egész életét meghatározta. Aztán mi történt, Tamás?
Megkeresztelkedett, és új életet kezdett. 387 húsvétján 33 évesen megkeresztelkedett Szent Ambrus keze által édesanyja nagy örömére. Ugyanebben az évben Mónika elhunyt úgy, hogy már beteljesedve látta fiát Istenhez fordulni. Ezután visszavonult Afrikába barátaival, aszkéta imádságos közösségben élt.
Édesanyja akkor halt meg, amikor megkeresztelkedett nem sokkal később, 33 éves korában. Jézus mikor halt meg? Mit tudunk, Tamás?
33 éves korában.
Így van, úgyhogy innen meg tudod jegyezni, hogy Ágoston pedig 33 évesen keresztelkedett meg, akkor jött el életébe a páli fordulat.
395-ben Hippo püspöke lett, ma Annaba városa Algériában. Mint püspök lelkipásztor, ige hirdető és író volt egy személyben, folyamatosan tanította híveit, vitázott az eretnekekkel, segítette a szegényeket. Főbb művei: vallomások, konfessziónes, saját életének és megtérésének mély lelki visszanézése sok személyes vallomással. Ez a műv a világirodalom egyik legőszintébb, legszemélyesebb lelki önéletrajza. Isten Vársa című műve óriási hatású teológiai és filozófiai mű, amely szembeállítja az Isten városát a földi várossal.
Így van, köszönöm szépen. Tehát második műve, ami nagyon fontos, az Isten városa. Aztán volt egy harmadik műve is, ez pedig miről szólt, Ákos?
A Szent Háromságról, a szabad akaratról, az időről, filozófiai és teológiai mélységekbe hatoló értekezések.
Filozófus volt Ágoston, ezért nehezek is az írásai, de azért meg is értjük őket, mert nem csak filozófiai írásokat írt, hanem a szeretetről is nagyon szépen írt. Több idézetet is találtam az ő írásaiból. Szeretném, ha egy-két idézetet felolvasnánk a rádióban tőle.
Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet.
Következő idézet.
Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. Szeress és tégy, amit akarsz.
Tedd meg, amit tudsz, és imádkozz azért, amit még nem tudsz megtenni.
A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz.
Köszönöm szépen. Tehát ezek Ágostontól idézett kis sorok voltak a szeretetről és a hitről. Aztán mondjuk el az Ágoston halálát. Légy szíves, Tamás.
430-ban halt meg, miközben Hippo városát a vandálok ostromolták. Békében távozott a bibliai és zsoltárok szavai között. Egyház atyaként és teológusként az egész keresztény világ egyik legnagyobb alakja lett. Ünnepnapja augusztus 28-a. A nyugati kereszténység számára a hit és értelem összekapcsolásának ikonikus alakja. Több filozófus is hivatkozott rá. Ő mondta az egyik leghíresebb mondatot. Nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik benned Istenünk.
Így van. Nagyon szépen elmondtad, Tomi, köszönöm szépen. És akkor mit gondoltok, miért nehéz néha elengedni a rossz szokásokat, még ha tudjuk is, hogy nem jók nekünk? Ákos.
Azért, mert már nagyon hozzájuk nőttél, megszoktad őket, és amit már megszoktál, nehéz.
Nehéz elengedni.
Igen, nehéz elengedni.
Thank you. május 8-án megválasztották az új pápát. Mit tudunk róla, Tamás?
Ő azt a nevet vette fel, hogy Leó, és ő már a 14. Leó
pápák
közt.
Így van. És mi volt az ő neve, az ő eredeti neve? Ákos.
Robert Francis Prevost.
Igen, pontosan. És mit mondott a előjáró, amikor kijött a bazilika lodzsájára? Mit mondott bele a mikrofonban, várta a nép?
Abemus pápam.
Igen. Mit jelent? Ákos.
Van pápánk.
Igen. És láttátok-e a tévében, hogy milyen színű füst szállt fel?
Fehér.
És elsőre meg tudták választani az új pápát, Ákos?
Nem.
Ferenc pápa után ő lett a hanyadik pápa?
267. pápa lett. 14. Leó pápa.
Így van. Köszönöm szépen. Aztán mit tudunk még róla?
Szerencsés volt, hogy egy csomó bíboros őt választotta.
Így van.
Pedig ő nem is volt az esélyesek között.
Az esélytelnek nyugalmával indult. Ügyes vagy. Mit tudunk még róla, amit egy pár mondatban összefoglalva el tudunk mondani?
14. Leó pápa Ágoston rendi szerzetesből lett bíboros amerikai pápa. Viva il pápa.
Mit jelent ez, hogy viva il pápa?
Éljen a pápa.
Igen. Mikor született? Emlékeztek-e rá?
1955-ben született Chicagóban, Észak-Amerikában. 1978. szeptember 2-án tette le első fogadalmát. 1982. június 19 szentelték papá Rómában, jogi végzettsége van.
Mi volt az ő püspöki jelmondata?
In illo uno unum. Bármi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk.
Ferenc pápa, az előző pápa különös bizalmat szavazott neki, amikor 2023-ban kinevezte a püspöki dikasztérium élére, és 2023. szeptember 30-án lett bíboros. És május 8-án nagy esemény történt tehát a katolikus egyházban, mert új pápát választottak Ferenc pápa halála után. Ami különlegessé teszi őt számunkra azaz, hogy Ágoston rendi szerzetes volt. Éppen ezen az órán tanultunk Szent Ágostonról, vagyis olyan közösséghez tartozott, amely Szent Ágoston tanításait és példáját követi. Az ágostonos rend, vagy Ágoston rendi szerzetesek egy olyan közösség, amely Szent Ágoston regulája szerint él. A rend alapját az a lelki hagyomány képezi, amit Ágoston püspök hagyott az utódokra. A közösségi élet, az Isten keresése, az imádság és a szolgálat fontossága. Az ágostonosok számos iskolát, plébániát és missziós területet működtetnek világszerte. 14. Leó pápa, tehát az új pápa, még püspökként, majd később bíborosként is híres volt arról, hogy nagy hangsúlyt fektetett a lelkipásztori szolgálatra, a szegények melletti kiállásra és a nevelésre. Pápává választása azért is jelentős, mert megerősíti Szent Ágoston tanítása és szellemisége ma is élő és aktuális, és hogy az ágostonos hagyomány fontos szerepet tölt be az egyház életében. Megismertük ma Szent Ágoston életét, aki hosszú keresés után találta meg Istent és édesanyját, Szent Mónikát, akinek szeretete és imádsága segítette őt ezen az úton. Kettőjük története a szeretetről, a türelemről és az isteni kegyelemről tanít minket. És ahogy a múltból a jelenben értünk, megemlékeztünk az új pápáról is, akit úgy hívnak 14. Leó pápa, aki maga is Ágoston nyomdokaiban járt, hiszen Ágoston rendi szerzetes volt. Talán ő is Mónikához és Ágostonhoz hasonló hittel és bölcsességgel fogja vezetni az egyházat. Óránk végén imádkozzunk 14. Leó pápáért.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk együtt azért, hogy bölcs, alázattal és bátorsággal teli pápánk legyen. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. Műsorunk a 2025. május 12-i adásunk ismétlése volt. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Szemedben látom, mi van a szívedben, hiszen az a két szem mindent megmutat. Mesél az arcod, hogy mennyi a harcod, s hogy át kell, hogy élj és rossz napokat. Van, aki elhiszi azt, amit mondok, és tudom, hogy van, aki nem hiszi el. Van, aki nyakába veszi a gondot, és a szíve mázsás terheket cipel. Csoda, hogy a húr nem szakad el, de keres az úr, hát ide figyelj. Azt mondja, nálam van az anyugalom, amit oly régóta keresel. Szemedben látom, mi van a szívedben, hiszen az a két szem mindent megmutat. Mesél az arcod, hogy mennyi a harcod, s hogy át kell, hogy élj jó és rossz napokban. Ő a szívedet látja, és ismeri lelked, előle semmi el nem takarható. És mint egy könyvben, úgy olvas benned, ismeri sorsod, ő a mindenható. Csak figyelj egy percre, és hallgass meg végre, hogy mit is dobog az a szív. Mert érzi és tudja, hogy szeret az Isten, és nyugodni, pihenni hív. Ha elfogadod, ölébe vesz, pihen a szív, múlik a stressz. Ha esélyt az neki, az ég is kiderül, az utolsó puzzle a helyére kerül. Szemedben látom, mi van a szívedben, hiszen az a két szem mindent megmutat. Mesél az arcod, hogy mennyi a harcod, s hogy át kell, hogy élj jó és rossz napokat. De látja, és ismeri lelked, előle semmi el nem takarható. És mint egy könyvben, úgy olvas benned, ismeri sorsod, ő a mindenható. Azt, amit mondok, és tudom, hogy van, aki nem hiszi el. Van, aki nyakába veszi a gondot, és a szíve mázsás terheket cipel. Csoda, hogy a húr nem szakad el, de keres az úr, hát ide figyelj. Azt mondja, nálam van az a nyugalom, amit oly régóta keresel. Csak figyelj egy percre, és hallgass meg végre, hogy mit is dobog az a szív. Mert érzi és tudja, hogy szeret az Isten, és nyugodni, pihenni hív. Ha elfogadod, ölébe vesz, pihen a szív, múlik a stressz. Ha esélyt az neki, az ég is kiderül, az utolsó puzzle a helyére kerül. Szemedben látom, mi van a szívedben, hiszen az a két szem mindent megmutat. Mesél az arcod, hogy mennyi a harcod, s hogy át kell, hogy élj jó és rossz napokat. De a szívedet látja, és ismeri lelked, előle semmi el nem tart. És mint egy könyvben, úgy olvas benned, ismeri sorsod, ő a mindenható.
A Szent István rá.